Ilyenkor kétszer-háromszor szoktunk köszönni, így attól függ, hogy a technológiával hogyan össze. Úgyhogy még egyszer sziasztok, vagy még talán egyáltalán nem mondtam, hogy sziasztok, igaz? Bunkó vagyok, ez a helyzet, igen. Hányan emlékeztek az Egy férfi, egy nő, egy életre című sorozatra? Oké, az ugye átneveződött később egy bunkó és egy hárpia, vagy hogy van egy sárkány egy életre, igen, igen. Na, hát megmondtuk akkor is. Azt is folytatni kéne, igaz? Azzal tartozom nektek. Egy csomó gondolatom van. Sose lesz vége, igaz? Rengeteg gondolatom van a párválasztásról, randizásról. Ezt nézzétek meg, ki jön. Tadá! Szia, Tila! És milyen elegánsan. Ja persze, mert te beszélsz ma reggel, akkor egy rövid bevezető is. Szóval párválasztásról, randizásról, jegyességről, házasság előtti szexről, egy csomó dologról, rengeteg gondolatom lenne. Majd egyszer elmondom. Ha eljöttök. Okay. Erről beszélgettünk az előbb, hogy, és ez nektek szól, akik nézitek a videót, vagy hallgatjátok a felvételt, hogy üres a terem, hol vagytok? Viccelek. Úgy értem, tényleg az elmúlt hetekben egy ilyen állandó meghívással voltunk felétek, és csak kérlek, igen, gyertek el, és Isten hozott honnan is? Abáról, kivettél szabadságot, igaz? Eljöttél, hogy meglátogass minket, csak annyira hálásak vagyunk, köszönjük szépen, és nyilván Abáról nem olyan könnyű felugrani, és ez egy hőstetnek minősül, és hiden nagy jelentősége van felénk. Biztos látod, hogy mi itt ülünk, egy nagy épület, kicsi termében, és nem is tudunk a világról, amely odakint van. Kicsit viccelek, de hogy nagyon nagy üzenete van annak, hogy te létezel, hogy hallgatod a felvételeket, hogy eljöttél. És csak nagyon-nagyon hálásak vagyunk. És ilyen módon szeretettel várunk mindenkit országszerte. Igen, merész dolog, vegyél ki szabadságot és gyere el. De ha itt laksz a közelben, úgy értem, én Érdről járok be. Ha mit tudom én, Budapest 50 kilométeres vonzás körzetében vagy. Abba az messzebb van?
Még 20.
Akkor tudod, gyere el egyszer, kétszer, gyere el sokszor. Nagyon nagy jelentősége van szerintem neked, mert egész más dolog itt lenni, egész más dolog rászánni az időt egy olyan módon arra, hogy Istenre összpontosítsak, arra, hogy tőle kapjak, hogy felkerekedsz, eljössz, leülsz, koncentrálsz. Ott vagy abban a kenetben, ami miattatok itt van. A kenet jelenti Isten jelenlétét, jelenti az ő pillanatnyi szolgálatát, ami megvalósulhat messze is. Isten hozott jó reggelt. Megvalósulhat egy kocsiban ülve, sétálva, bárhol, mert Isten mindenütt jelen van. De azt vesszük észre, hogy az Isten tiszteleteken, ahova ugye a gyülekezetünkben járunk, a bibliaiskolás alkalmakon, és akár az eredményes élettalálkozókon is történik valami, ami több annál, ami csak én vagyok és Isten. Igaz, történik valami, ami szól a kamerának, ami szól a hangfelvételnek, de szól nektek, akik itt vagytok. A ti várakozásotok, a ti összpontosításotok, a ti imádatotok Isten felé inspirál, kényszerít egy olyan üzenetet, ami nem én vagyok, nem az én felkészültségemből jön, vagy Ernőből, vagy Kautyuriból, hanem Istentől nektek. És amikor itt vagy, akkor ennek a csodának te is részese vagy. Úgyhogy kívánom, hogy itt légy. És tudom, hogy nagyon kényelmes meghallgatni a felvételt, és Rafi, Attila olyan csodálatos munkát végeznek, akik ők ott állnak a technikai kütyük, a hangfelvevők, a videókamerák, és a nem tudom mi mögött. és néha már délután fönn van az anyag, és ha nincs fönt, akkor jön a reklamáció, hogy hol van. Úgyhogy ez így kényelmes, de ugyanakkor csak egyszerűen óriási áldás van abban, ha eljössz. Neked, és nekünk is. És nekünk is. Ezen gondolkoztam, hogy miért jövök én el egyáltalán. Lehet, hogy én sem jövök jövő héttől, hanem fogom magam, Rafi kiugrik hozzánk, vagy kölcsönkérem a kamerát, lerakom valahol, és otthon elmondom az üzenetet. Nem? És megnézitek. Szerintetek lenne üzenet?
Nem.
Hát valami lenne, de én nagyon csodálkoznék, ha csak valami hasonló is születne, mint ami itt születik. Mert az, amit az előbb elmondtam, az a képlet, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlünk az ő nevében, ott van közöttünk. A közösség, az Isten terve. És mi nem vagyunk itt egy gyülekezet. A gyülekezet, a mi gyülekezetünk az a Magyarországi Biblia Szólegyház, és persze mi része vagyunk ennek. És ez nem lesz a te gyülekezeted, hanem a te gyülekezeted az a te gyülekezeted, ahova Isten tett. De mégis van itt valami csoda, ami történik. Egy felekezetek közötti szolgálat. A kegyelem felemelése. Egy gyakorlati keresztény élet. Valami, ami fontos Istennek. És azt hiszem, hogy ez sem valósul meg egymás nélkül. Ez is a gyülekezetnek, úgymond a hívők közösségének a csodája. Ketten vagy hárman. És mondjuk a ketten vagy hármat már betöltöttük, úgyhogy én hálás vagyok. És ezt mondtam még a kamera előtt, hogy amikor az eredményes élettalálkozó még üzletember találkozó volt, akkor rendszeresen voltunk ketten. És ez tökéletes volt. Úgy értem, tényleg. Itt hagytam abba, itt is akkor ez lesz a bevezető vége, aztán imádkozunk, és meglátjuk, hogy az Úr mit ad nekünk. Hogy az én pásztorom, aki először pásztor Thomas Scheller volt, aki most a Greater Grace World Outreach, a Nagyobb Kegyelem Világ Evangelizációnak a vezetője. Ők egy nemzetközi, hát nem missziós társaság, de annak is lehetne mondani őket. Egy gyülekezet vagyunk, a Nagyobb Kegyelem Világ Evangelizáció, és az ő szolgálatuk révén indult el Magyarországon a Biblia Szól szolgálat. És ő volt itt nagyon sokáig a vezetőpásztor, talán 16 évig, vagy nem tudom meddig. Ingázott Amerika és Budapest között, a családja és közöttünk. Egy hihetetlen ember, a legnagyobb kategóriás vezető, akivel valaha életemben találkoztam, és sok vezetővel találkoztam, mert a világi karrierem első, második harmadában egy olyan vállalkozásban dolgoztam, ami önkéntesekből állt, sok száz, sok ezer, sok tízezer önkéntesből, és gyakorlatilag a vezetés volt az egyik kulcsa annak a vállalkozásnak. És olyan kategóriás vezetőkkel találkoztam, ültem egy asztalnál, akik a Fehérházban dolgoztak. Például az egyik úriember, Doug Weed, sokan hallottátok, ő Bushnak volt az egyik személyes tanácsadója, ő volt az egyik fickó, aki ott ült annál az asztalnál, ahol annó én is. És láttam nagyszerű vezetőket, láttam nagy dolgokat történni. De pásztor Thomas Scheller egy más kategória. Úgy értem, ég és föld. És valami fantasztikus. Tehát tényleg a élőben megvalósulni a biblikus vezetői modellt. Nagyon spontán, nagyon természetes, nagyon laza, nagyon, tudod, egy olyan ember, aki naponta 60-70 életbevágó döntést hoz, amely emberek százainak és ezreinek határozza meg nem csak az életét, de a szellemi életét. És aztán leülsz vele beszélgetni, és csak egyszerűen mosolyog. És ilyen laza. És szeret. És viccelődik. És aztán emlékszem, valami válság volt, nem tudom mi, valami dráma volt a gyülekezetben. Legalábbis olyan, hogy én láttam. És ott voltunk, a vezetők összegyűltek, és kicsit feszült volt a légkör, és megjött Pásztor Scheller, és mosolygott, és azt mondja, fiúk, lazítsatok. És mit csinált? Elkezdett Krisztusról prédikálni. Nekünk az evangéliumról. És elmagyarázta, hogy a lényeg, hogy Krisztus meghalt értünk, és hogy ezt az üzenetet mi hordozzuk, és elvihetjük az emberekhez. És teljesen mindegy, hogy az adminisztrációnkban, a mi kis mini rendszerünkben mi történik. Ez részletkérdés. Majd rendben lesz. Majd mindjárt hozunk egy pár döntést. És az Úr majd gondoskodik. De a lényeg, hogy Krisztus vére mindannyiunkat megtisztított. Wow! Úristen, egy másik világ. Oké, na és ő azt mondta, fiúk, mi nem a számokra hajtunk. A számok nem érdekelnek minket. Persze, ha tele van a gyülekezet, az nagyszerű, mert akkor sok ember hallja az üzenetet. De én tudom, hogy milyen üzenetet kéne prédikálni ahhoz, hogy tele legyen a terem. De mi nem azért vagyunk itt. Hanem azért vagyunk itt, hogy Krisztust, az ő igéjét, a kegyelmet úgy tanítsuk, ahogyan az van. És ez sok embernek nem tetszik. Ez az üzenet éles. Ez az üzenet nem hagy helyet az ember dicsőségének. Ez az üzenet Istennek ad dicsőséget. És ebből nem engedünk. Ezt csináljuk, ebben hiszünk, mert ez az, ahova az Úr vezetett minket. Ez az, amit az ige mutat nekünk. És a számok annyira nem számítanak. És számítanak úgy, hogy szeretünk téged, és ha nem vagy itt, hiányzol, de nem fogunk az üzeneten változtatni ahhoz, hogy a dolog népszerűbb legyen. És ezt megtanultam. Ezt így értem. Hogy a számok annyiban számítanak, hogy az te vagy. Hogy én vagyok. Hogy itt vagyok. És én az egy. Te az már kettő. És te számítasz. De önmagában az, hogy valami populáris dologgá váljunk, ami vakargatja az emberek, csiklandozza az emberek fülét, hogy azt nem szeretnénk. Igaz? Szeretnétek? Kezdjek el egy bővölködés evangéliumot? Értek hozzá. Tudom, hogy kell nyomni. Mind gazdagok lesztek, csak figyeljetek rám. Csak nem lenne igaz. De sokan lennénk. Egy darabig. Már nem, utána is, mert csak a reményt kell életben tartani, és akkor megy. Na itt az ideje imádkozni, igaz? Mennyei atyánk! Félelemmel és rettegéssel állunk előtted. Nagyon, nagyon kívánunk tőled kapni, tőled hallani. Azért vagyunk itt, Urunk, hogy megérints minket. Hogy szólj a szívünk legmélyéhez. Hogy ott legbelül érints meg minket. Hogy ott legbelül gyógyíts meg minket. Hogy életet találjunk. Hogy örök életet találjunk. Hogy bátrakká váljunk, akik te veled a falon is átugranak, a rablónak is nekirontanak, akik te rád nézve nem féltik az életüket, akik te rád nézve elhagyják a félelmet, akik megengedik, hogy a szeretet kiűzze azt, akik nem félnek a holnaptól, és nem bánkódnak a tegnap miatt, akik ma élnek, és ahogyan te mondtad, nagyobb dolgokat tesznek, mint te. Szeretnénk egész különleges emberek lenni. Nagyon egyszerűek, nagyon kicsik gyermekek előtted. És aztán veled, általad, te érted mindazzá, amivé te teszel minket. Pál így mondta, hogy vagyok, ami vagyok Isten kegyelméből. és hogy ez a kegyelem nem lett hiába valóvá, mert ő egyedül, Pál többet munkálkodott, mint a többiek együttvéve. Úgyhogy csak tégy minket működő emberekké, élő emberekké, irgalmat és kegyelmet, szeretetet gondoló, beszélő és cselekvő emberekké. Tégy csodát velünk, és aztán rajtunk keresztül másokkal, sokakkal, másokkal, egy ember, az egész világ, és 7 milliárdan vannak. Csak még egy embert, Uram, csak még valakit szabadíts meg ezzel a csodálatos üzenettel. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Ernő a szeretetét küldi nektek, nem tud ma reggel itt lenni. Mennyire hálásak vagyunk Ernőért, igaz? Én személyesen Ernő az egyik ember, akin keresztül Efézusi levél 4. fejezetét értem, ahol Isten azt mondja, hogy adott ajándékokat, és mondja, hogy evangelistákat, tanítókat, pásztorokat. Ernő egy ilyen ajándék, tényleg, úgy értem, óriási jelentősége van felétek, de felén leginkább. Oké, úgyhogy azt mondta, és ezt csinálta, hogy az Eredményes Élet Találkozó Facebook oldalát kezébe vette, úgyhogy van már ilyenünk, és él újra, és hát ha ez is egy lehetőség lehetne arra, hogy eljuttassuk ezt az üzenetet sokakhoz. Úgyhogy ha te fanatikus Facebookoló vagy, Facebooker, vagy nem tudom, hogy kell mondani, akkor kérlek, hogy tégy meg mindent, ami tőled telik. És még egy gondolat, és aztán belevágunk, ki tudja mibe, hogy a legnagyobb dolog, amit tehetsz, az az, hogy valakinek továbbadod ezt az üzenetet. Tegnap tartottam egy előadást egy kedves barátom Szász Mátyás meghívásából a Rendszer Marketing Akadémián, és cégépítéssel, marketinggel és személyiségfejlesztéssel foglalkozik ez az előadás sorozat, és a személyiségfejlesztés kategóriába fértem bele most én is. Gyakorlatilag megvolt a lehetőségem, a szabadságom arra, hogy Istenről beszéljek üzletembereknek. És azt gondolom, hogy az Úr nagyon-nagyon-nagyon felkente az üzenetet. Tehát valami egészen rendkívüli módon helyén való volt, és Mátyás írt egy SMS-t utána, azt mondja, zseniális volt, imádták, majd beszélünk. Figyelj, nincs nagyobb dolog, és ezt mondtam nekik is, amikor elmagyaráztam nekik, hogy az én életemet megmentette ez az üzenet. Hogy nincs nagyobb tisztesség, nincs nagyobb kiváltság, mint azt a csodát, ami velünk történt, odaadni valaki másnak is. Nincs semmi hátsó szándékunk, nincs semmi jutalmunk, nincs semmink benne, csak önmagában az a tisztesség, hogy a gyógyszert az életre valakinek odaadhattam. És persze van még egy a szeretet, ugye? A fránya szeretet szorongat minket, látjuk az embereket, és emlékszünk önmagunkra, amikor még nem hittünk, amikor még elveszettek voltunk. Emlékszünk a szenvedésre, ami a mindennapok része volt, a reménytelenségre, amiben éltünk, és látunk valakit, aki ugyanott van, ahol mi voltunk, ugyanott van, és egyszerűen megesik a szívünk, egyszerűen van egy szorongatás, van egy tűz, ami nem alszik ki. Azt mondtam Pásztor Kennynek, ha én ezt abba hagynám, Pásztor Kende, figyelj, én ezt abba hagyom. Az eredményes életet, mindent. Nem tanítok többet a Ketán, abba hagyom, és akkor lesz egy nyugodt életem. Mit szólsz ehhez? Röhögött. Nem tudom, hogy mondta, hogy ő is gondolt már rád. Mármint, hogy én abba hagyjam. Nem. Nem mondta, csak mit nevettünk. És aztán nevetve, nagyon egyetértve mondta ő is, és mondtam én is, hogy Nem tudnánk hova elbújni. Nem tudnánk hova elmenekülni. A csontjainkat égeti az üzenet. És csapdába estünk. Ez a fránya szeretet, igaz? Isten szeretete szorongat minket, és embereket győzünk meg, hogy béküljenek meg Istennel. Úgyhogy Facebook, eredményes élet. Van annak valami elérhetősége konkrétan, vagy csak rá kell keresni, hogy eredményes élet? És megtalálod, oké? Okay. De szeretnék egy gyakorlati tanáccsal kezdeni, és aztán meglátjuk. Hányatoknak vannak problémái emberi kapcsolatokkal, személyes kapcsolatokkal? Hányatoknak van felesége, férje, gyereke, munkatársa, barátja, nagypapája, papája, mamája? Emberi kapcsolatokban hányan vagytok benne? Oké, benne vagyunk mindannyian. Hányatok éltétek már át, hogy nem mindig egyszerű? Hogy néha téged bántanak meg, néha te bántasz meg másokat. Hogy hányan éltétek már át azt, hogy akik a legközelebb vannak hozzád, mert akiket valószínűleg a leginkább szeret, a családod, a legközelebbi barátok azok, leginkább a család, azok, akiket a legjobban tudsz megbántani, és akik a legjobban tudnak megbántani téged. Oké? Okay? Hányan éltétek már át azt, hogy a tankönyv szerinti kapcsolati dinamika az semmivé lesz, megsemmisül, ostoba elméletté válik egy igazi családi konfliktus helyzetben. Oké, tehát egy olyan igazi konfliktus helyzetben. Azt gondolom, hogy ti és mi valószínűleg a társadalmunk elitjébe tartozunk a kapcsolati intelligenciánkat tekintve. Egyszerűen azon keresztül, amit Istentől tanultunk. Tehát Isten azért készít minket, szolgál felénk, tanít minket erről, neki a kapcsolatok fontosak, de képzeljétek el a világi embert, ahol zéró tanítást kap arról, hogy mit jelent szeretni, mit jelent tisztelni, mit jelent türelmesnek lenni. Gyakorlatilag a generációról generációra való továbbadása ezeknek az alapvető dinamikáknak kihalóban van, mert már az én szüleim nekem alig mondtak valamit, én meg már nem mondok semmit a gyerekeimnek, és az én gyerekeim meg már semmit se tudnak erről. És ennyi. És maradnak az ösztönlények, marad az, amit a tévé tanított, amit a kultúránk tanít, és amit az iskola tanít. De az iskola nem nagyon foglalkozik. Fegyelemmel foglalkozik, hogy a tanítás menjen, és aztán vége. Azt gondolom, hogy van egy nagy érzéketlenség bennünk. És erről a két dologról szeretnénk nagyon röviden tanítani. Érzéketlenség és kettős mérce. Ez a két kategória, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ami mérgezi a kapcsolataidat, és amit, hogyha megértesz, akkor gyógyulást hoz bele. Oké? Okay? Érzéketlenség és kettős mérce. Kezdjük a kettős mércével. A kettős mérce a következőt jelenti. Ha én csinálom, rendben van, ha te csinálod, nincs rendben. Milyen szép és milyen tiszta logika. Hányan élnek így? Hányan csinálják meg ezt gond nélkül? Egyfajta érzéketlenséggel, ha én csinálom, rendben van, ha ő csinálja, nincs rendben. Ugye, nézd már, a kutyája ide kakált a házam elé. Micsoda elfogadhatatlan, hogy lehet ilyet csinálni. Aztán viszi sétálni a kutyáját, és ő nyugodtan oda kakálhat a másik háza elé. És ez rendben van. És ha neki szólnak, akkor ő a bunkó, hogy miért szól. De amikor az ő háza előtt van ott a kaka, akkor Isten mentse meg. Kettős mérce. Csodálatos. Egy olyan fajta igazságrendszer, amely csak akkor érvényes, hogyha engem véd. És abban a pillanatban, ahogy ellenem fordul, abban a pillanatban vak vagyok rá, és kivonom magam alóla. Kettős mérce. Része az életünknek. Lehet, hogy nem ilyen nyersen és ilyen élesen, de az egyik önvédelmi mechanizmusa a régi bűnös természetnek az az, hogy ítél, és magát felmenti. Ez a módszer arra, hogy elfogadhatóvá váljon Krisztus nélkül. Ítél, az ítélet pillanatában ő már egy felmentett állapotban van, hisz a bíró az, aki kimondja az ítéletet, nyilván nem lehet vétkes ugyanabban a dologban. És aztán következő lépésként magát pedig teljesen kivonja ugyanazzal a kategória alól. Kettős mérce. És ez vezet egyfajta érzéketlenséghez. Vezet ahhoz, hogy nincs empátiás készségem. Mert a módszerem pont az arra, hogy felmentsem magam, hogy másokat elítélek. Hogy másokat bántok. És ez megtörténik a családban is, kis konfliktusokban, nagyokban. A módszerem arra, hogy elfogadható legyek a hétköznapokban, az az, hogy bántok, hogy ítélek. És ez nem lehetséges csak kettős mércével. Mert a valóság az az, hogy az, amiben elítélek valaki mást, abban én is vétkes vagyok. Tuti. Hogy én is elkövetem ugyanazt. Szinte biztos. Szoktam ugye mondani, hogy ha esetleg nem, csak a körülményeknek kell megfelelően alakulnia, és te is elkövetnéd. Gyere le a magas lóról. Mert csak akkor állhatsz meg ezzel a rendszerrel, ha érzéketlen vagy, és kettős mércével élsz. Úgyhogy lássuk a másikat, az érzéketlenséget. Ez egyben gyógyítja a kettős mércét is, és a hegyi beszédhez fogok lapozni Mátéban. És az arany szabályt fogom elolvasni. Hányan hallottatok már az arany szabályról? Az arany szabály egy csodálatos gyógyír. Nagyon sok mindenre. Érdemes addig gyakorolni, addig forgatni a szívedben, ameddig a sajátoddá nem válik. Hadd mondjam úgy, hogy egy szokássá nem válik. Egy szokássá, amelyet minden gondolatod mellé oda teszel. Egy szokássá, amely valójában a helyzet vizsgálatának a módszere. És olvasom az aranyszabályt 7. fejezet 12-ben. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Okay. Ez az egyetlen egy vers sokkal többet mond annál, mint ami konkrétan ide van írva. Segítek kiolvasni belőle. Tehát először is van az elsődleges jelentése, teljesen egyértelmű. Azt mondja, hogy azt tedd a másikkal, amit te is szeretnél, hogy veled tegyenek. Oké? Okay? Ez nagyon egyszerű. Amikor készülsz valakinek megmondani az igazat, amikor valaki nagyot hibázott, és te ezt látod, és rendet akarsz rakni, akkor mielőtt ezt megteszed, meg kéne állnod, és azt kéne mondanod, mi lenne, ha ez most fordítva lenne. És az emlékeidben kell keresned egy helyzetet, ahol te szúrtál el valami hasonlót, és vagy bántak veled valahogy, esetleg jól lekiabálták a hajadat, lehet, hogy túlreagálták, lehet, hogy részben igazságosan, részben igazságtalanul marasztaltak el, nem tudom. Elő kéne ásnod az emlékeidből azt a helyzetet, és aztán átgondolni, hogy mit szerettél volna, mit segített volna, mit kívántál volna, hogy veled hogyan bánjanak. És sokszor valami egész más jön ki, mint amit épp tenni készültél. És az utóbbi helyes lett volna. Helyesebb. Csak hadd kérdezzek valami nagyon egyszerűt. Amikor elszúrsz valamit többnyire, tudod, hogy elszúrtad? 10-ből hányszor tudod, hogy elszúrtad? 9-szer? 10-szer. 10-ből 10-szer tudod, hogy elszúrtad. Mit segít, ha én oda megyek, és azt mondom, hogy elszúrtad? Zero. Tudod, zero. Isten hányszor csinálja azt, hogy tudod, ha vétkeztél, állj be a itt osztják a pofonokat sorba. És akkor tudod, imádkozol, és akkor az Úr odaáll eléd, és azt mondja, hogy vétkeztél. Hányatok spirituális életében van ott ez a gyakorlat? Nincs ott. Nincs ott. Mi van? A bűnvallás van ott. Ami azzal indul, hogy én tudom, hogy vétkeztem. Jó, tudom, hogy létezik a bűntudat. Ugye Istennek megvan a módszere rá, hogy rávilágítson arra, hogy valamit elszúrtál. De ez azon ritka esetek egyike, ahol nem tudom, hogy elszúrtam. Ahol tudom, az elszúrás pillanatában, Uram, bocsáss meg, te hű és igaz vagy, megbocsájtod a bűnömet, és megtisztítasz minden gonoszságtól. És a kapcsolat igazából, amikor az Úr jön és bánik a bűnömmel, az micsoda? Az a helyreállítás, az a gyógyítás, az a tisztítás. Ez az, amit én csinálni akartam, amikor kiszúrtam a másik hibáját? Szeretném, hogyha az Úr azt tenné velem, amit én most vele készülök tenni? Az aranyszabály. Csodálatos. Azt mondja, hogy amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Oké, a második elv, ami ott van benne, és nem konkrétan ezt mondja, de az elv ott van benne, hogy amikor kifelé nézel, mindig nézz befelé is. Amikor valaki máson gondolkozol, ahhoz, hogy helyesen láthasd, nézd ne csak a másikat, a te szemszögödből, hanem nézd magadat is, akár az ő szemszögéből, vagy Isten szemszögéből. És amikor ítélsz, tudd, hogy te ugyanabból a fajtából való vagy. Ugyanaz a kategória vagy, te is, mint ő. Ember. Isten gyermeke. Hisz ez a szabály, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük, pont ezt mondja ki, hogy te nem vagy több, nem vagy más, nem vagy kivételes, nem vagy kivételesebb, mint a másik. A teljes romlottság tana rád is érvényes, és a kegyelem tana, a teljes irgalom, megbocsájtás, megváltás tana is érvényes rád. Úgyhogy amikor nézel egy másikra, lásd magadat ugyanabban a helyzetben. És a kérdés így hangzik. Mit csináltam volna én ebben a helyzetben? Ó, én sokkal jobban csináltam volna. Oké, el tudod-e képzelni, hogy te se csináltad volna jobban? El tudod-e képzelni, hogy te is elszúrtad volna? Ezt én sose szúrtam volna el. Oké, akkor van-e olyan dolog, amit te is elszúrtál? Jó, mert lehet, hogy ebben a kategóriában nagyon jó, vagy van-e másik, amit esetleg elszúrtál? Oké. Mi a különbség a kettő között? Hogy ezt szúrod el, vagy azt szúrod el? Oké, nem lopok, de hazudok. Nem hazudok, de ölök. Nem ölök, de paráználkodok. Mi a különbség? Mind megtöri a törvényt. Mind vád alá helyez. Mindnek csak az irgalom és a kegyelem segíthet, hogy elengedik a vétkedet, hogy elengedik, és hogy meggyógyítanak, hogy helyreállítanak. Mielőtt ítélsz, lásd magadat az ítélet helyén. Mielőtt ítélsz, lásd magadat a vádlottak padján. Ez egy szokás kell, hogy legyen, ami érzékenységet eredményez, ami azt hoz, ami empátiát szül, ami azt hozza, hogy itt nem én rólam van szó, és az én igazság érzetemről, amely simán lehet egy kettős mérce, hogy mindenkit elmarasztalok, magamat mindig felmentem, simán lehet egy önigazságrendszer, aminek még alaphangon sincs köze ahhoz, amit Isten mond. Nem erről van szó, hanem Isten rendszeréről, szeretetről, kapcsolatról, szelídségről, gyengétségről, ami baromi nehéz. Én ezt értem. De ez egy picit segít. Ez egy picit segít, az aranyszabály, hogy mielőtt, oké, hányan néztetek már le koldust, hajléktalant, aki igazán részegen, tényleg részegen, elitte az agyát, jön és kéreget, és valószínűleg azért kéreget, hogy a következő piát megigya. Hányan néztétek már le, hányan mondtátok már, hogy egy ponton megértettem, hogy én is lehetnék ott. Nem kell sok hozzá. Nem kell sok hozzá. Én is lehetnék ott. Én is elihatnám az agyamat. Csak a megfelelő körülmények kellene. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor innentől, tudod, tökéletes szelídségben fogunk bánni egymással. Nem, ezután is lesznek megbántások, ezután is lesznek kiabálások. De nem leszünk rá vakok. A legrettenetesebb, a legfélelmetesebb dolog, ami megtörténhet, az igazságtalan igazságharcos. Nevetsz, érted, igaz? Az igazságtalan igazságharcos. Amikor valaki úgy érzi, hogy Isten akaratát, ez a legrosszabb, de nem is kell, hogy Isten akarata legyen, ám blokk az igazságot, a helyességet, a rendet, annak, aminek lennie kell. Végre valaki megmondja, végre valaki megcsinálja, végre valaki kimondja. Az igazságosság és jogosság teljes felhatalmazásával, teljes eszköztárával hajtja végre, és közben szörnyen téved. Ha más nem azzal, hogy ítél, miközben nem az ítélet a cél, hanem a helyreállítás, a gyógyítás. A más szemében a szálkát, a sajátodban a gerendát, példázat nem arról szól, hogy te nagyot hibázol valamiben, ő meg kicsit, hanem arról szól, hogy abban a pillanatban, ahogy ítélsz, egy gerenda kerül a szemedbe. Az ítélet maga a gerenda. De én tökéletes ember vagyok, csak te vagy egy ilyen lúzer. Abban a pillanatban áll ki egy gerenda a szememből. Azzal a ténnyel, hogy a bíró székébe ültem, a tévedésnek egy olyan mértékében élek, amire Isten azt mondja, hogy vedd ki a gerendát a szemedből. Mert akkor jól fogsz látni. Akkor helyesen fogod ítélni a helyzetet. És az ítélet az ez, hogy az igaz meghalt az igaztalanokért. Hogy Krisztus az előbb elkövetett bűnöket elnézte a türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg az igazságát, és az igazsága az az, hogy igazzá teszi azt, aki ő benne hisz, úgy, ahogyan ő maga is igaz. Ez az ítélet. Ezzel az ítélettel ítélsz. Ez az a szem, amivel látod a helyzetet. És ne higgyétek, hogy én ezt most a magaslóról mondom. Pont azért mondom, mert egy bunkó vagyok. Egy indulatos, reagáló, magát védő bunkó. De te is az vagy, csak te még tagadod. Rájöttem, hogy a mi teológiai szóhasználatunk, a régi bűnös természet, az ilyen, azt nem értjük. A régi bűnös természetet, a régi, hát bűnös természetet, az én barátom. Néha ő fut, néha meg én, a szent. Ez a kettő van, a haverom, a régi bűnös természet, meg a szent, tudod, az új ember. Ez a kettő. a tökéletes és a jó. Nem? Nem így néz ki néha a képlet? Nem, egy véres szájú bunkó, és egy szent ember, egy tökéletes ember, aki meg csak laza, az aki, és aki ő, az rendben van. És megmondom, hogy miért segít az aranyszabály. Mert ha az aranyszabály szerint élsz, ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz elbukni, ugyanúgy el fogsz bukni, bunkó leszel, mert része a természetednek. De magadat fogod ítélni. És ha magadat ítéled, már nem esel ítélet alá. Ez egy csodálatos elv. Az úrvacsoránál tanítja az új szövetség. Azt mondja, hogy ha magamat ítélem, igaz? Bunkó voltam, feleségemmel, és észreveszem. Megvallom Istennek, helyreállok, leeresztem a gőzt, és bocsánatot kérek. Akkor neki már nem kell kijavítania. Ő már akkor kezdheti a helyreállítás, a megbékéltetés, a gyógyításnál, mert felismertem. A félelmetes az az, amikor én nem ismerem fel. Amikor az igazságtalan, igazságharcos pozíciójában hetekig, hónapokig, évekig őrzök egy bűnt, kapcsolati bűnt. Bunkó vagyok, és nem látom, és nem is akarom látni. Az a baj. És ez az, ami a másik embert is elviszi önmaga határára. Ez az, ami a másik embert is az ítélet kísértésében tartja, hisz egy kijavítatlan, kijavíthatatlan bunkó vagyok. És csak egyszerűen elviselhetetlen, ahogy viselkedek, ahogy működök, és a másiknak nagyon-nagyon-nagyon nehéz szeretettel, irgalommal, megbocsátással, megtisztító szemekkel nézni újra meg újra. És őt is beleviszem az ítélet bűnébe. Azt fogja mondani a végén, hogy Sanyi, te egy bunkó vagy. Persze igazat mond, de ebben a pillanatban ő is vétkezett, mert a gerenda kiáll a szeméből, mert ő is lehetne bunkó, csak az ő különbségek hozzám képest az, hogy az aranyszabály szerint él. Ő is bunkó, de megítéli önmagát, és azt mondja, hogy bocsánat, nem akarok az lenni. Értitek? Amikor nagyon magasra helyezzük a mércét, majdhogy nem olyan magasra, hogy úgy tűnik, hogy ez megcsinálhatatlan, ez tökéletességet vársz, Sanyi, vagy ha ez a Bibliában van, akkor az Úr vár ilyet, akkor elutasítjuk az üzenetet, mert azonnal tudjuk, hogy ezt nem tudjuk betartani. Nem tudok megszabadulni a bunkóságomtól, része a természetemnek. És ez biblikus, a régi bűnös természet létezik, és egészen addig velem lesz, ameddig itt élek ezen a földön. De az Úr azt mondja, hogy van hatalmam nem választani, van hatalmam helyreállni, van hatalmam megvallani a bűnömet, és ő hű és igaz, megbocsátja és megtisztít engem. A baj az, amikor megigazítom a bunkóságomat, amikor jogossá teszem, amikor megvédem, amikor felmentem magam, amikor kettős mércével ítélek. A másik nem tehet semmit, én bármit megtehetek. Kicsit leegyszerűsítve. Mert akkor kijavítatlan maradok. Értitek? Nem a tökéletesség a cél, hanem az egyetértés az igazsággal. A hibám megvallása és a helyreállás, hogy eközben a folyamat közben Isten végezhesse a tisztítást, végezhesse a gyógyítást, végezhesse a helyreállítást, hogy megtisztíthasson minden gonoszságtól. A bujkálás, az önigazságom mögé való behúzódás a legnagyobb csapda. De az aranyszabály gyógyít. Jó ez? Tetszett? Ez jó gondolat? Ha nem tetszett, akkor is jó. Mert igaz. Biblikus. Oké. És második fejezetnek kaptam egy értekezés a Biblia egyik rázós igehelyéről, amit most szeretnék elolvasni, és ez nem más, mint Zsidók 6. És csak röviden szeretnék rá reflektálni. Ez még része a rázós igeversek sorozatunknak. Nem leszek hosszú. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, első vers, törekedjünk a tökéletességre, ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek. A mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten fenséges beszédét és jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt és hasznos növényt terem, azoknak akik számára művelik, áldást nyer Istentől, amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, de közel van az átokhoz, és a vége megégetés. És a vers a 6, hát nem, végülis az egész 12-ig. Felületek azonban, szeretteim, akkor olvasom tovább, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanezt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Oké, a kérdés az, hogy ez az írásrész az üdvösség elveszítéséről szól-e vagy sem. Ugye az üdvösség elveszítését esetlegesen hirdető szakasz az ez, hogy lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten fenséges beszédét, és jövendő világ erői, de elestek, azok ismét megújuljanak, és megtérjenek. Lehetetlen. Tehát ez azt jelenti, hogy létezik egy esemény, mégpedig az elesés, bár mit is jelentsen ez, ami után lehetetlen ismét megújulni. Oké? Ez a gyanú, ettől félünk, ezt olvasok, ezt az igerészt, és itt szorul össze a gyomrunk. Ez az értekezés egyébként egy nagyon nagyon klassz gondolatmenet. Olyan módon ment fel minket ez alól a félelem alól, mert felment, hogy gyakorlatilag egy 6-8 oldalon keresztül versről versre igazolja, hogy azok, akik itt elesnek, azok nem feltétlenül újjászületett hívők. Sőt, azt mondja, hogy nem azok. Legalábbis nem lehetnek azok. És hogy ez a definíció, amit itt a vers ad, nem is jelenti feltétlenül azt, hogy annak kell lennie. Oké, tehát ez az a magyarázat, amit ez az értekezés ad. Ugye a kulcsgondolatunk az ilyen fajta biblia elemzésnél mindig az, hogy a biblia melyik részét fogjuk kivágni. Ugye? Tehát mely lapokat tépjük ki a bibliából. És azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy ne kelljen kitépni egyetlen lapot sem, ami az írásmagyarázat egyik alapszabálya, ne tépj ki lapokat a bibliából, az, hogy olyan magyarázatot keresünk a kétes ige szakaszokra, amelyek nem csalnak, szabályosak, helyesen hasogatják a beszédet, de a lehetséges magyarázatok közül megkeressük azt, amely élhet anélkül, hogy egy másik részét ki kéne tépni a Bibliának. Igaz? Vannak, egyszerűen ez a nyelvnek egy velejárója, hogy a nyelv sokszor egyértelmű, sokszor egyértelmű, de nem nyilvánvaló, és időnként nem is egyértelmű. Tehát néha vannak olyan ige szakaszok, amiket lehet így is értelmezni, és úgy is. Egész egyszerűen meghagyja ezt a lehetőséget. Más helyeken olyan tisztán és olyan világosan definiál, hogy egyértelmű. És a zavarba eső részek azok, amelyek bár egyértelműek, de nem nyilvánvalóak, komolyan utána kell nézni, komolyan meg kell nézni kereszthivatkozásokat, esetleg az eredeti szöveget, hogy az értelmét annak a szövegnek pontosan ítéljük meg, és ilyen módon az egyértelműsége, vagy a több értelműsége nyilvánvalóvá váljon. Első ránézésre, első olvasatra nem nyilvánvaló. Úgyhogy a módszer az kell, hogy legyen, hogy addig kell feszegetnünk ezt a kutatási pontot, ameddig egy olyan magyarázathoz nem jutunk, amely mellett a Biblia kijelentése egységes nem maradhat, vagy egységes maradhat. És nem fogok végigmenni ezen az értelmezésen, de ő olyan módon találja meg a felmentő magyarázatot, hogy azt mondja, hogy akik itt elesnek, és akiknek lehetetlen megújulni, azok nem voltak hívők. Ez egy frappáns megoldás. De én egy másikkal szolgálnék. Olvasom előről. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek. Ez a szövegkörnyezet első verse ezen a ponton. Óvás a visszaesésektől, ez van előtte. Előtte Krisztus az örök üdvösség szerzője. Mit mond, és kinek mondja a szerző? Valószínűleg Pál, de nem tudjuk pontosan, hogy zsidókat kiírta. Vannak, akik azt Pálnak tulajdonítják. Jó. Lényegtelen. Zsidókhoz beszél. Oké? Kikhez beszél? Azokhoz, akiknek Isten az Ószövetség ideje alatt Mózestől megtanította az áldozati rendet. Ahol az áldozati rendben bemutatott állatáldozatok gyakorlatilag Krisztus áldozatának az előképei voltak. Úgymond Isten tanította az emberiséget arra, hogy ő mit fog csinálni. Neki mindig egyértelmű és mindig nyilvánvaló volt, hogy egyetlen egy módon lehet elválni a bűnnel, mégpedig úgy, hogy Krisztus emberré lesz, és emberként ő lesz a tökéletes bárány, aki majd leületik, és akinek a vére, akinek az áldozata elveszi a világ bűnét. Ez nyilvánvaló volt, de ez nekünk, embereknek nem nyilvánvaló. Mi, ha nem tanítja meg előre ezt a valóságot, ami a bűnnel való elbánás egyetlen módszere, hogy nincs bűnbocsánat véráldozat nélkül, vérontás nélkül, hogy életért életet kell adni, mert a vérben van az élet, és valójában Isten a maga életét kellett, hogy adja ahhoz, hogy a miénket megmentse. Ez egy szellemi valóság, amit még valószínűleg sokkal tisztában és sokkal mélyebben fogunk látni és érteni, de a lényeg az, hogy Isten tudta, hogy ezt meg kell tanítania az emberiségnek. És ezért létrehozott egy papságot, létrehozott egy szent sátrat, létrehozott egy áldozati rendszert, létrehozott egy vallást, egy illusztrációt, amiben évszázadokon keresztül kellett élni a zsidó népnek, míg zsigeri szinten érthetővé nem vált, hogy ha bűn van, valakinek meg kell halnia. Helyettesítő áldozat. És mindez előre mutatott Krisztusra, hisz zsidókhoz írt levél világosan tanítja, hogy a bakok és a bikák vére nem tudta tökéletessé tenni az áldozattevőt. Újra meg újra be kellett mutatni az áldozatot. Újra meg újra meg kellett tisztulni, de valójában nem tisztultak meg, hanem ez csak az előképe volt. Isten tanított valamit. És utána zsidók 10-ben tanítja nagyon tisztán és nagyon világosan, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hogy aztán Krisztus eljött, az igazi, és az viszont egyszer s mindenkorra elvégezte, amit kellett. Rendben? A Krisztusról szóló elemi tanítás micsoda? Hát ez! Az evangélium. Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Ez az alap. Bingo! álljunk már meg emellett. Hogy értem, ne kezdjük már megint előről a Krisztusról szóló elemi tanítást, és persze vannak itt mások is, a mosakodások, meg minden, ezek is megint a vallásnak a részei, a szertartásos szolgálatnak a részei, hanem azt mondja, hogy figyelj, az egész ószövetségi áldozati rendszer arról szólt, hogy egyszer el fog jönni Krisztus, aki egyetlen áldozattal örökre tökéletesét teszi a megszentelteket. Zsidó 10-hez lapozzuk. Ja, az a szép, hogy többnyire ezeket a zavaros részeket ugyanaz a könyv magyarázza. Zsidó 10, az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Az ő akarata milyen hatállyal szentelt meg minket? Egyszer s mindenkorra. Nagyon fontos. Ezt, ha szeretnél egy más magyarázatra majd jutni annál a szakasznál, amit most olvasunk, ezt ki kell innen szedd. Jó? Tehát ezt ki kell, hogy van ilyen sor, hogy hívják ezt, ilyen korrektorod. Mert ezt kivágni gázban, a túloldalon is van valami, korrektor az sokkal jobb. Tehát korrektorral kihúzod, és akkor ez nem zavar össze többet. És aztán a másik a 14, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Jó? Erről szól. Ez az alap. Biztos észrevettétek, hogy az egész keresztény létünk erről a pontról kezdődik. A megtérés az ennek a felismerése. Igaz? Hogy Krisztus meghalt az én bűneimért. A tökéletes bárány áldozata a keresztény üzenet magja. Ha ezt kivesszük, akkor mi marad? Akkor hol az új szövetség? Ha Krisztust kiveszed, és a bevégzett munkát, azt, amit ő tett, kiveszed, akkor mi marad? Semmi. És persze az ördög ezt tudja, hogy ez egy félelmetes győzelem volt, hogy ez egy szörnyű valóság, hogy Isten ennyire rendbe hozott mindent. Most ő teljesen nem tudja kivenni, ezért megpróbálja megcsonkítani, hogy a bevégzett munka csak megkezdett munka. Hogy a tökéletessé tétel nem egyszer s mindenkorra szól. Hogy valamilyen módon meggyengítse ennek a hatását a mi elménkben, a mi szívünkben. És ilyen módon a bátorságunkat, hogy bizalommal menjünk Istenhez a szükség idején elvegye. Megint a zsidókhoz írt levélből. Idéztem. 14. vers, 4. fejezet. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Ő nem azért halt meg, nem azért fizette ki a bűneinket, hogy mi továbbra is nyüszögjünk és szenvedjünk erőtlenül, kiszolgáltatva a bűneinknek, a gyengeségeinknek, a világnak, a kísértéseknek, minden, hanem azért, hogy ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Mi a hitvallásunk? Hogy az ő akarata szentelt meg. És hogy Krisztus áldozatával egyszer s mindenkorra tökéletessé tett. Ez az alapom, innen kell, hogy kiinduljak, ez az evangélium, ez az új szövetség. Ha ezt kiveszed, nem marad semmi. Ha hozzáteszel, ha elveszel belőle, tagadod az erejét, nem marad semmi. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Melyik trónhoz? Az ajándékozás trónjához. Ahhoz a trónhoz, ahol minden rendben lett hozva, ahhoz a trónhoz, amely Isten munkáján alapul, ahhoz a trónhoz, ahol övé a dicsőség, ahol minden elvégeztetett. Mi hogyan járuljunk ehhez a trónhoz? Hogyan? Mondjátok ki, hogyan? Bizalommal, ha félek, ha rettegek, ha úgy érzem, hogy elszúrtam, hogy ha most jövök a kegyelem trónjához, akkor dűragyon ütnek, mert elszúrtam. És tudod, és elestem, és nincs már megújulás a számomra, akkor miben akadályozott meg engem az ördög? Hogyan aratott győzelmet rajtam? Hogyan? Úgy, hogy elvágta az utat az élethez, rávett ahhoz, hogy ne menjek bizalommal oda, ahol győznék, ne menjek bizalommal oda, ahol meggyógyulnék, ne menjek bizalommal oda, ahova Isten engem teremtett. Azért halt meg Krisztus, hogy én szabad legyek. Azért halt meg, hogy a bűn többé ne manipuláljon, hanem hogy mindig mehessek hozzá. Hogy az elválasztottság, az élet, tehát válasszam, az elválasztottság a halál helyett az életet válasszam. És az ördög mindig vádol. Az ördög ezt mindig megpróbálja megcsonkítani, mert ha neked szabad utad van Istenhez, ha neked szabad utad van a kegyelemhez, ha te bármikor helyreállhatsz, ha a helyreállás, tudom, ennyi, mint egy gumilabda, tudom, lent és fent, akkor neki nincs esélye. Akkor te egy szuperhős vagy, akkor legyőzhetetlen vagy, akkor mindegy, hogy mit tesz veled, mert fel fogsz állni. Akkor te nem fogsz igazán elesni soha. Ezt értitek? Csak azért beszélek erről, mert az a fajta magyarázat, amit a régi bűnös természetünk, és azt gondolom, hogy a légkör bele akar tenni ebbe az írás részbe, pont erről szól. Na, úgyhogy most hagyja én az én magyarázatom. Tehát azt mondja, hogy hagyjuk már abba, hogy az elemi tanításokat újra kezdjük. Ugye te állapodj már meg az Úr üzenete mellett, az új szövetség mellett, tessék megállapodni. Pistike, mennyi egy meg egy? Hát nem tudom, mennyi? Mondd meg nekem, mennyi? 2. Ó, jó, 2. Másnap. Pistike, mennyi egy meg egy? Hát nem tudom, mennyi? 3? Nem? 2? Ó, 2. Meddig lehet ezt játszani úgy, hogy ez jó pofa? Meddig lehet ezt játszani úgy, hogy jó pofa? Meddig lehet azt mondani az Úrnak, ó, én bűnöm! Míg le nem kever egy akkorát, hogy a faladja a másikat, mert Krisztus azért halt meg, hogy ne halljam többet, hogy ó, én bűnöm, vald meg, állj helyre, és menj tovább! Elég a vezeklésből, elég az önsajnálatból, elég a nyűszítésből, amely semmibe veszi azt, amit csináltam, amely semmibe veszi az áldozatot, semmibe veszi a vért, semmibe vesz mindent. Elég a nyűszítésből. Állj föl! Igen, elestél, és vald meg, állj helyre, és menj tovább. Nem a bűn uralkodik, nem a bűn ténye diktál. Persze, hogy bűnös vagy. Hogy ne lennél? Meghagytam a régi bűnös természetedet. Én döntöttem úgy, egész életedre veled lesz. Állandóan küszködni fogsz. Sose lesz egyebed, mint az, hogy megvallod, én megtisztítlak, és helyreállítlak. Mert ez a tervem. Ez a lételemed. Nincs más. Ez az evangélium. És mennyire vagy elfogadott mindeközben? Teljesen. Mennyire válik jogossá ezáltal a bűn? Egyáltalán nem. De a megoldás tökéletes. A helyzeti igazsághoz való ragaszkodás. Ne nyűszíts nekem itt, hogy jaj, de most tényleg megbocsájtottál? Ezt lehet egy évig, két évig, három évig, de a negyedik évben már baromi unalmas. És ez a vers erről szól. Figyeljetek csak! Olvassuk csak, mit mond. Figyeljetek! Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, mondjuk azt, hogy megtértek. Kockáztassuk meg, hogy megtértek. Jó, megtértek. Krisztus meghalt értük. Egyszer s mindenkor a tökéletessé tette őket. Megszentelte őket. De elesnek, mint ahogy mind elesünk. Mennyire esünk el? És tudod, a szerző magyarázza, hogy az elesés mit jelenthet. És ő arra a következtetésre jött, hogy biztos a kárhozatot jelenti, mert nem lehet belőle helyreállni. De ide nem ez van írva, hanem az van írva, hogyha egyszer elestem, akkor lehetetlen, hogy ismét megújuljak, és ismét megtérjek. Miért lehetetlen ismét megtérni? Mondd meg nekem, miért lehetetlen ismét megtérni? Miért? Te mondd ki, miért, ha? Mert meg vagy térve! Miért lehetetlen Krisztust még egyszer megfeszíteni? Mert nem lehet, mert egyszer megfeszített, és egyszer s mindenkor elintézte. És ő mit akarna csinálni? Azt akarja a zsidó aggyal, amit tanult, a zsigeri folyamatot, hogy újra meg újra áldozatot kell bemutatni, újra meg újra áldozatot. Krisztus biztos, hogy nem lehetett egyszer s mindenkor áldozat, hanem kell egy új áldozat. Hát Krisztus nem lehet még egyszer, de akkor megint egy bakot, vagy megint egy bikát. Tehát, hogy nem vagyok tiszta, nem vagyok elfogadott, valamit tennem kell, vezekelnem kell, áldozatot kell bemutatnom. Újra meg kell feszítenem magamnak Krisztust, hogy az eddigi bűnökkel elbánt Krisztus, de a most elkövetettért megint kell egy áldozat. Újra megfeszítem magamnak Krisztust. Lehetséges? Lehetetlen, hogy újra megfeszítsd Krisztust. És lehetetlen, hogy ilyen módon helyreállj. Lehetetlen, hogy ilyen módon megtisztulj. És azt mondja, hogy hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mit jelent meggyalázni őt? Azt jelenti, hogy figyelj, a te áldozatod csak annyi volt, mint egy bika, amit azelőtt áldoztunk, vagy egy bárány, egy átlagos áldozat, semmi nagy cucc. Eddig bárányokat áldoztunk, aztán Krisztus, most megint bárányokat. Ez szerintetek gyalázat? Oké, az gyalázat, amikor én azt mondom, hogy vétkeztem, és azt mondom, hogy Uram, megvallom a bűnömet, és tudod, és nagyot vétkeztem, ugye 10 évig éltem bűnben. 10 évig szörnyűségeket tettem, elmentem bérgyilkosnak. 10 évre volt egy rossz szakaszom. Oké, és aztán azt mondom, hogy Uram, vak voltam, és tudod, és tényleg vak voltam, és most látok, és azt mondom, hogy bocsáss meg, te ezért meghaltál. Ezzel gyalázom Krisztust. Nem pont azt teljesítem be, amiért ő jött, nem pont betöltöm, nem pont létrehozom, nem pont visszatükrözöm a dicsőségét. Ez a lényeg. De aki ezt nem hiszi el, aki erre újra meg újra azt mondja, hogy nem. Kell valami áldozat, kell valamit tennem, nem lehet kegyelem, nem lehet csak Isten, nem lehet ennyire nagyszerű. Ott jönnek ezek a szavak, mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényeket terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Mi a hasznos növény? Mi a hasznos növény? A bűntelen tökéletesség. Akkor melyik verset tépjük ki a Bibliából? Ha? Melyiket? Mert egyik sem mondja, hogy bűntelen tökéletességben fogsz élni. Mi a hasznos növény az evangélium hirdetése után? Az, hogy soha többet nem esek el. Nem, az, hogy élek az evangélium erejével. Az, hogy helyreállok. Az, hogy megvallom a bűnömet. Hő is igaz, megbocsátja és megtisztít minden gonoszságtól, hogy élek a helyreállásban, hogy élek az irgalomban, élek a kegyelemben, élek az igazságban, hogy élek. Hogy hagyom, hogy a kegyelem neveljen engem. Hogy beállok arra a helyre, ahova Isten tett engem. És ez melyik hely? Ez melyik hely? Hova tett minket Isten? Arra a helyre, ahol van egy régi bűnös természetünk, és van egy új emberünk, ahol megvan nekünk az evangélium, ahol bátran mehetünk a kegyelem királyi székéhez, ahol bízhatunk a saját képtelenségünk ellenében egy nagyszerű Istenben. Ahol nekünk nincs sok dicsekedni valunk, de ő egyre csodálatosabb. Mert amilyen lúzer én vagyok, és egyre lúzerebb vagyok, ő annyival csodálatosabb, annyival nagyobb, annyival erősebb. Ő a dicsőséges Isten. De aki ezt újra meg újra, a 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. évben, és nem, így. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncsot terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Ez a pokorról szól-e? Nem. Közel van az átokhoz, és a vége megégetés. A megégetés, ez egy mezőgazdasági fogalom. Én legutóbb megégetést akkor láttam, amikor boszorkányokat égettünk. Nem. Nem, amikor az ember fölégeti a földet, igaz? A gazost, vagy nem tudom mit. Az ember meggyújtja, ami rajta van, a sok trutyi, az leég, és előről lehet kezdeni. Én azt gondolom, hogy egy olyan hívő, aki évek és évek és évek után sem bír megállapodni a kegyelem mellett, annak az életében jönni fognak változások. Válságok. Lehet, hogy válságok. Isten nevelni fogja. Isten meg fogja rázni. Fel fogja borítani a rendszerét. Mert át kell őt hoznia a valóságba. Az érzéketlen kettős mércével élt önigazságából. Velem is ezt csinálja. Én egész jól értem a kegyelmet, de megvan a világosság mértéke és a világosság hiányának is a mértéke bennem. És látom, ahogy Isten dolgozik rajtam, hogy egyre mélyebbre, egyre messzebbre vigyen. Úgyhogy az én magyarázatom az az, hogy ez az írásrész simán szólhat az evangélium, a bevégzett munka elutasításáról és megkérdőjelezéséről hívők által. És nem kell, hogy ellent mondjon a Biblia többi részének. Jó? Nagyon hasonló írásrész van a 10. fejezetben. Nagyon hasonló. Szinte ugyanezt mondja a zöldben. 10. fejezet 26. Ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után. Nincs többé bűneinkért való áldozat. Hát persze. Ha hogy lenne? Mi ebben az újdonság? Nem erről szól? Nincs több bűneinkért való áldozat. És persze itt a szándékos vétkezés lehet az evangélium elleni vétkezés. Tehát gyanítom, hogy itt erről beszél. Tehát azt mondja, hogy figyelj, láttad az evangéliumot, láttad Krisztus áldozatát, és ha ezt elutasítod, ami tényleg gáz, nem térhetsz vissza az áldozati rendhez. Tehát nincs több bűnél való áldozat. Tehát most nem az van, hogy eddig volt az áldozati rend. Innentől van A és B variáció. Vagy az áldozati rendben élsz, vagy Krisztusban. Na, melyiket szeretnéd? Hát Krisztust inkább nem visszamennék egy-két kecskét áldozni. Nem, nincs már ilyen. Hanem ha onnan elmész, akkor már csak az ítéletnek a félelmes várása van. De lehet úgy is értelmezni, hogy ez a bűnökről szól általában, tehát hogy egyetem feleségem nyaggat engem, egy perc, öt perc, tíz perc, fél órája nyaggat, beszekszik, perel velem bennem, gyűlik, valahol 15 perc után elkezdem, mindjárt leüvöltem a haját. Még 15 percig bírom, és a 30. percben nagyon is szándékosan atommillanás van. Na és akkor nekem annyi, game over. Mert szándékosan vétkeztem az igazság teljes megismerése után. Jó, nem, és ha itt olvassuk, itt is jön a magyarázat, hogy mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetése lesz méltó az, és itt jön a lényeg, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem szellemét megcsúfolja. Ez miről szól? Ez mit jelent? Mit jelent Krisztust lábbal tapodni, Isten fiát lábbal tapodni, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartani? Ez a kulcs egyébként. A vér, ami engem egyszer s mindenkorra tökéletessé, tehát nem tett egyszer s mindenkorra tökéletessé, mert az semmi különleges vér, az egy közönséges vér. Az egy még egy barom, amit levágtunk, és ideig, óráig hozott valamit. Közönséges, nem különleges. Krisztus közönséges, nem különleges. Szent, nem szent, lábbal tapodom, nem érdekel, nem mentett meg igazán. A szövetség vérét, amely a kegyelem lelkét, a kegyelem szellemét, amely azt mondja, hogy egy új rend van, nem a teljesítmény, hanem Isten dicsősége, Isten cselekedete, azzal mit csinálok? Azt csúfolom meg. Nincs kegyelem, teljesíteni kell. Zuhanunk a pokol felé, ha nem vágunk le még egy bárányt. Na, erre akad le az Úr szerintem. Tehát itt, mint amikor én az asszonnyal perelek. Itt már számol vissza. És tudod így. De ez észszerű. Nem? Most csak komolyan, tehát hogy nem erről szól az új szövetség? Tehát értitek, hogyha nem így magyarázom, akkor más részeket teljesen ki kell hagyni. Oké, nem, nagyon fontos elv. És itt abba hagyom, mert elszaladt az idő. Figyeljetek! Krisztus És az Atya és a Szent Szellem nem egy bánatos, bürokratikus intézmény, amely kiismerhetetlen és belső ellentmondásokkal, és nem tudom, mikkel van teli, mint amikor tudod, mész a NAV kihallgatásra. És nem azt számít, hogy mi az igazság, hanem hogy hogyan bánatban működik ez a bürokratikus, furcsa szerkezet, hogy mit kell mondani, kivel, mit kell csinálni ahhoz, hogy ez jól működjön. Isten egy személy, egy következetes jellemmel. Figyelj, következetes jellemmel. Egy következetes jellemmel. És az igéből te nem egy kiismerhetetlen, bürokratikus szabályrendszert ismersz meg, amiben simán lehetnek ellentmondások, hanem egy jellemet. Ezek mögött, a szavak mögött mindig egy jellem van. Egy személy, akit te megismertél. És a végső kérdés az ez. Kinek ismerted meg Istent? És tudom, hogy a mi jellemábrázolásunk néha leszűkíti, leszegényíti Istent, és Isten lehet végtelenül összetettebb a jellemében, mint amit mi fel tudunk fogni, és lehetnek benne látszólagos ellentmondások, de végül is van néhány nagyon alapos kategória, ami mellett le kell, hogy tedd a voksodat. És az ezek, szeret engem Isten? Tehát el tudok-e képzelni egy olyan istenképet, amelyben Isten nem 1 Korintus 13? A Biblia valamely szakaszában létezhet-e olyan Isten, aki nem 1 Korintus 13? Lehetséges, hogy Isten nem hűséges? Tehát, úgy értem, hűtlen. A hűtlen Isten képe lehetséges? Nem mondd ki gyorsan, ezeken kell gondolkoznod. Mert egy ponton, ahogy Isten jelleme mellett elkezdesz következetesen kiállni, ahogy eleget elmélkedsz Isten személyén, nem a bürokratikus rendszerén, amiben félsz, hogy csapdába esel, tudod, bekerültem, a B28-as formanyomtatványt hibásan töltöttem ki, ezért a C28-asra egy más adat került, és innentől végem! Hát ott benne vagyok a pók hálójában, és már csak várom, hogy megegyenek. Nem. Egy szerető Isten van a háttérben, akinek amikor olvasod az üzenetét, az üzenet összhangban kell, hogy legyen a személlyel. Érted ezt? Egy ponton nagyon nehéz azt olvasni belőle, hogy eldoblak, hogyha. Rendben vagyunk. Mindjárt hazamegyünk, hogy dolgozni. De figyeljetek. Utolsó gondolat. Isten nagyon rázós dolgokat tesz velünk. Mert nagyon magasra akar emelni. Olyan hatalmat készül adni nekünk, ami az övé. Az örökké valóságban isteni lényekként fogunk élni, és az örökké valóságra felkészülni, a felkészülés igazi szakasza itt van a Földön. Itt van hit. Ott már nem lesz hit. A hit véget ér egyszer s mindenkorra. Tudod, belelépni egy óriási üzleti lehetőségbe, amikor már óriási üzleti lehetőség nagyon egyszerű. Tudjátok, mikor nehéz belelépni? Mikor nehéz kitartani mellette? Mikor követel jellemet, amikor még semmi nem látszik rajta? Ez az földi élet. Egy olyan hatalom birtokosainak készít elő minket, Isten fiaivá, lányaivá készít elő minket, ami elképesztő, ami elképesztő. Itt most még annak a manipuláló hatalma és ereje nélkül, szinte nem is látva a jövőt, tesszük le a voksunkat Isten igazsága, Isten személye, Isten jelleme mellett, újra meg újra, újra meg újra. És azért, hogy ez megtörténjen, Isten nagyon fura helyekre visz minket. Elvisz minket háborúba, elvisz minket tragédiába, elvisz minket válságba, elvisz minket boldogságba, örömbe, gyönyörbe. Elvisz minket olyan helyre, ahol semmi nem történik. Minden unalmas és szürke, sokáig, sokáig. És aztán elvisz olyan helyre, ahol csodák történnek. Sok mindent csinál velünk. Mert magához akar láncolni a szeretet, a barátság, a hit, az ő jellemének, a megismerésének kötelékével. Ne kételkedj benne, hanem csak ismerd meg őt egyre jobban és jobban. Harcolj érte, hogy legyen egy valós Isten képed. Legyen ez a célod, hogy megismerjük őt valóságosan, hogy ő milyen. Ne én mondjam meg, mondja meg ő. Ne én mondja meg az ige. De te gondolkozz, de te légy éles. Te gondolkozz ellentmondásokban, ellentétekben. A valóságunk alapvető rendje az, hogy az ellentétek kizárják egymást. Ezt tudtátok? Az ellentétek kizárják egymást. Ellentétekben kell gondolkoznod. Ha hűséges, nem lehet hűtlen. Ha hűtlen, nem lehet hűséges. Ellentétek. A mi lelkünk már nem így gondolkozik. Ahhoz, hogy hűség nem jelent semmit. A hűségesség mellett simán jöhetnek a hűtlenség tettei. Mert szintézisben gondolkozunk, mindent összekeverünk mindennel. Ez a rákfenéje a modern embernek. És ez az, ami megrabolja a kategorikus tiszta hittől, a bizalomtól, a kételkedés nélküli ragaszkodástól, mert mindig igaz mindennek az ellenkezője is. De ez nem valós. Nem valós biblikusan, és nem valós metafizikailag sem. A lét egyik alapelve, alaptörvényszerűsége, hogy az ellentétek kizárják egymást. Egy meg egy, vagy kettő, vagy nem annyi. Nincs a kettő között semmi. Vagy kettő, vagy nem annyi. Isten vagy hűséges, vagy nem. Vagy szeret 1 Korintus 13-mal, vagy nem. Vagy kegyelemből van, és nem cselekedetekért, vagy cselekedetekért, és nem kegyelemből. Választanod kell. Választanod kell. Isten vagy ellened van, vagy veled van. Vagy közömbös. De ha közömbös, nincs veled. Vagy veled van, vagy nincs veled. Választanod kell. És ezek a választások azok, amik a te Isten képedet építik. És tudod mit? Ezért mondja azt, hogy ha forró vagy, vagy hideg, az rendben van, de langyos ne legyél, mert akkor kiköplek. Mert ha langyos vagy, akkor nem érdekel, akkor nem kérdezel. Isten szereti, amikor megtámadott. Hűtlen vagy! Itt olvastam! Nem igaz, amit mondasz! Isten azt mondja, wow! Ezzel az emberrel lehet beszélni, mert tudod, mert forró, vagy mert hideg, és tudod, tudok bánni veled, meg tudlak győzni, de amikor csak folysz bele a semmibe, az nem jó. Oké? Ne szintetizálj, ne rakj össze igazságot hazugsággal, hanem hozz éles döntéseket, keresd az éles döntéseket, választ szét a valóságot a hazugságtól, az igazságot a hamisságtól. Rendben? Meg fogja menteni a lelkedet. Nem a pokoltól, attól az Úr már megmentette, hanem az űzöttségtől, a hitetlenségtől, a bizonytalanságtól, elpazarolt évektől, erőtlenségtől meg fogja menteni. Ámen? Ámen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy adj nekünk igazi meggyőződéseket, adj nekünk igazi meggyőződéseket, ahol arra, amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodunk, és aszerint járunk. És ha valamit rosszul gondolnánk, te majd azt is kijelented nekünk. De amire eljutottunk, aszerint járunk, meggyőződésekkel élünk, és kihívunk téged, tudni akarjuk, hogy ki vagy. Barát vagy ellenség? És te mondod, nem, hanem a seregek ura áll előtted. És látnunk kell, és értenünk kell, hogy ki vagy és mit teszel, taníts minket. Forrók leszünk, vagy hidegek? Egyenesek, veled és őszinték. És te taníts minket, te formálj minket. És ha még sose fogadtad el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, ez a lényeg. Krisztus meghalt a bűneidért, és ha hiszel benne, örök életed van. Nincs más út az örök élethez. Nincs más út a mennybe. A liberális tanítás hazudik. A vallások hazudnak. Egyetlen egy út van. Jézus Krisztus. Senki sem mehet az atyához. Csak is ő általa. De ő általa egyszerű menni. Hogyan? Hiszed, hogy ő a megváltó. Hiszed, hogy ő a Krisztus. Hiszed, hogy ő meghalt a bűneidért. És csak egyszerűen elfogadod ezt egyszerű tényként. Ez a hit, ez a pici hit örök életet ad neked. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Te vagy a Krisztus, adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet, és ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. Amíg pedig élek, addig vezess, áldj, támogass engem. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és azt hiszem, hogy el vagyunk bocsátva.